tartsanak velünk ezúttal is.
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Hagyományok.
Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
Tehetségek.
Ez az egész közeg nem csak a Szabadkai zenében, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
Kulturális helyszínek.
Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Határok nélkül Szerda T. Fannival.
Láttam a hősök ifjabb ivadékát, s föltűnni borongó etele árnyékát, nagy messze vetődni a huntemetőre, hogy már deli napjuk hajlott lemenőre. Ott Barna Csabát a szőkébb aladárral, etel nagy örökjét kísérteni vállal, míg harcriad, ímé. Kelem átkos földén, holdfogyton is áll még, mely támad a töltén, s a nemzeti vészből egy marad fenn, Csaba. Csaba e nagy énnek bújdosó csillaga, írja Arany János Csaba királyfi című művében. A magyar mondavilág egyik legismertebb alakja Csaba királyfi, Attila hun király legkisebb fia. A székely hagyomány szerint, amikor népe veszélybe kerül, a hadak útján tér vissza, hogy segítséget hozzon az övéinek. Legendája évszázadokon át erősítette a székelység összetartozását, hitet adott a nehéz időkben, és a nemzeti megmaradás jelképévé vált. Május 30-át ezért tartják Csaba királyfi emléknapjának. A történet egyszerre szól hűségről, hazaszeretetről, és arról a különleges kapcsolatról, amely a Kárpát-medence magyarságát összeköti, határokon innen és túl. A legtöbbet énekelt mű, amiben felhangzik Csaba királyfi neve, a székely himnusz. Ezen költemény történetével ismerkedhetnek meg, akik a napokban Székely udvarhelyen járnak, ugyanis a székely himnusz napjára a helyiek kiállítást szerveztek a város főterén. Kevesen tudják ugyanis, hogy a műszövegének szerzője Csanádi György Székely udvarhely szülöttje, hiszen a városban egyetlen szobor sem áll, ami rá emlékezne. Ezért küzd már hosszú évek óta a helyi Balázs Ferenc vegyeskar, hogy a város szülöttének a már elkészült mellszobrát méltó helyre helyezzék el. Május 22-én, a Székely himnusz napján erről is beszélt Bíró Edittel, az említett szervezet elnökével, Székely udvarhelyi tudósítónk, Gerép Krisztina.
Úgy látjuk, mióta megalakult a kórus, tehát 90 óta mindig próbáltunk valamit tenni, hogy ismertebbé tegyük nem csak a székely himnuszt, mert azért az emberek énekelték, hanem a szerzőit, Csanádi Györgyöt és Mihalik Kálmánt.
Végül több év után egy saját fórumja is lett, és Székely himnusz napján volt egy konferencia, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei, illetve helyiek is részt vettek.
Ez egy nagyszerű kezdeményezés volt, és nem csak Székelyudvarhely lakosságának, hanem az összmagyarságnak, ugyanis még az udvarhelyiek se tudják, hogy Csanádi György Székelyudvarhelyen született. 2009-ben mi mikor a székely nagygyűlésen kikiáltották a székely himnusz a székelység himnuszává, akkor sok ember tette fel a kérdést, köztük én is, hogy úristen, milyen keveset tudunk Csanádi György munkásságáról, életéről. Idézőben nem nagyon foglalkoztunk vele. Az emberek tudatába kellene eljusson, hogy ez a székelység himnusza egy olyan dal, lehet mondani, amit nem fogadnak el a idézőjelbe vájt fülőek, vagy éppen azok, akik himnuszokkal foglalkoznak, de a népi lélek, az emberek igenis úgy érzik, hogy ez az ő himnuszuk.
Hosszú évek óta küzdenek azért, hogy városunk szülöttjéről, a székely himnusz költőjéről, Csanádi Györgyről elnevezzenek egy teret, városrészt, ahová a korábban is elkészült szobor, egy mellszobor, oda felállíthatnák ezt a szobrot. Hol tart most ez az ügy?
A szobor az 5 éve elmúlt, hogy készen van. Eleinte a művelődési háznak az előcsarnokában volt, aztán áthelyezték a polgármesteri hivatal előterébe. Én úgy érzem, hogy jó helyen van, mert ott nem tudják bántani. Ez a szobor azért készült, azért készítette a Balázs Ferenc vegyeskar, hogy köztéri szobor legyen.
Mit gondol, hogy mi az akadálya ennek?
Hát ennek nagyon sok akadálya van. Hát nem akarom azt mondani, hogy az emberek nyugalma, primitívsége, de kell mondani ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miért van az, hogy Csanádi György nevét mindenki ismeri. A Mihalikét mondjuk kevésbé, de Mihalik Kálmán emlékére Szegeden és Oravica bányán nagyon sok emléktábla van elhelyezve. Városunknak az nagyon fontos volna szerintem, hogyha jönnek a turisták, vagy egyszerű emberek, nem kell turista legyen, arra vetődnének, akkor fejet hajtanának, mert a székely himnusz mindenki énekli.
Korábban nem mindenki tudott a város döntéshozói közül azonosulni Csanádival, vagy a nevével, vagy a költészetivel, ugye azt szokták támadni.
Igen, hát borús, hogy nem, vidám. Hát én úgy érzem, hogy a himnusznak nem muszáj vidám legyen, a himnusz méltóságos kell legyen. Amikor az ember énekli, akkor átérezze. Ez a székely embernek a habitusa is, hogy egy igazi himnusz csendbe fejet hajtva szeretné elénekelni. Nagyon sok vita volt. Én próbáltam hatni a szoborbizottságra, mert akkor a szoborbizottság vétózta meg először a kihelyezését. Az volt a döntés, hogy majd keresünk egy helyet neki.
Végül a sétatéren kap helyet.
Igen, hát szeretnénk majd idővel. A polgármester úr beleegyezett abba, sőt felvállalta, hogy a szobrot el fogjuk helyezni a legrövidebb időn belül, és nekünk, nem csak nekem, hanem a kórusnak is úgy érzem, hogy Udvarhely lakossága nagy része is azt szeretné, minél hamarabb helyezzük el. Most 22-én megemlékeztünk Csanádi Györgyről, és nagyon-nagyon szép megemlékezés volt itt délelőtt egy konferenciával, ami nagyon értékes. Utána pedig a megemlékezés a lakóházánál történt, és végül a temetőben.
Berecki Orbán Zsolt, szombatfalvi református lelkész. Maroknyi székely és Csaba királyfi csillagösvénye, tehát nosztalgiát és győzelmeket is idéznek ezek a sorok, de azért benne van egyfajta szomorúság az elfogyás miatt. Ennek ellenére mégis mi lehet az üzenete ma ezeknek a soroknak?
Igen, hajlamosak vagyunk mi nosztalgiázni és ilyen enyhe melankóliával tekinteni a múltra, de szerintem, ha a múltba tekintünk, akkor nem csak a nehézségeket, nem csak a szomorúságokat kell nekünk látni, hanem a győzedelmes csatákat, azt, hogy voltunk nagyok, és ezt azzal a hittel tudjuk megtenni, hogy leszünk is még nagyok, illetve megmaradunk. Igen, vannak olyan mondatocskái, gondolatai a székely himnusznak, ami a lemorzsolódást eleveníti föl, vagy fájdalmasítja a mi szívünkben, de ugyanakkor ott van az a kiáltás is, hogy ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk, és mi erre nézünk. Tehát, hogy ki maga dönti el, hogy mire tekint, mibe kapaszkodik. Hát mi az Istenbe kapaszkodunk, és ezt szeretnénk újból és újból kihangosítani.
A hit és a néphagyomány sokszor összefonódik a Kárpát-medencében. Egy-egy forrás, kápolna vagy zarándokhely története generációkon át öröklődik tovább, még akkor is, ha az egyházi elismerés hosszú ideig várat magára. Így történt ez Tornyán is, ahol a hagyomány szerint a millennium évében egy libapásztorlánynak jelent meg a szűzanya. A szájhagyomány és a korabeli sajtó Hat Mária jelenést dokumentált, és bár tömegek zarándokoltak az egykori Csanádvármegyei, ma már Arad megyei faluba, a római katolikus egyház nem adott hitelt a beszámolóknak, és sokáig tiltotta is a szertartást a helyszínen épült kápolnában. Ennek dacára a hívek búcsújáró helyként tekintettek Tornyára, a jelenések helyén fakadt forrás vízének pedig csodatévő erőt tulajdonítottak. Hitük győzedelmeskedett, az egyház végül engedélyezte ájtatosságok megtartását a Mária kútnál. Pataki Lehel Zsolt riportja.
A román-magyar határmenti Tornya szélén, a Pécska felé vezető út bal oldalán található az egykori állami gazdaság gépállomása. Ma egy agrárvállalkozás működik ott, de a porta napközben nyitva áll. Ugyanis ezen a helyen történtek a legenda szerint a Mária jelenések, ahol aztán forrás fakadt. Az utókor pedig a tisztelet és a hála jeléül egy kápolnát emelt ott. Bárki bemehet pohászkodni, vagy a kútból vizet meríteni. Tóth András nyugdíjas gépész, aki közel 30 évet dolgozott az állami gazdaságban, és a helyi egyháztanács tagja volt, gazdag dokumentációt őriz a Mária jelenésekről.
6 jelenéssel kapcsolatban tudok, annak alapján, amit hallottunk az idősektől. Itt van egy imakönyv a kezembe ájtatos énekek Szűz Máriáról. Itt van a tornyai ének, Ullár István, és a tornyai 8 éves kislány előtt megjelent égi jelenetről írt versek tornyai nép elbeszélése szerint. Bizonyítja ez a kis könyv, hogy annak idején foglalkoztak elég komolyan ezzel a Mária jelenéssel.
1896-ban a pünkösdöt követő pénteken az úgynevezett papok földjén Dusik Őrzsike előtt megjelent a szűzanya, tartják a helyiek.
Ez egy szegény özvegy, öt gyermek és asszony gyermeke Kisvaljason, Arad megyeibe özvegy Dusik Pálné. Almási Anna, 8 éves kislánya, ki 1896 április havába örökbe adatott tornyára, neve Őrzsike, kevésbeszédű.
Olvassa a kislány jellemzését a korabeli egyházi jegyzőkönyvekből Tóth András. Két hetenként újabb jelenések következtek, s ezeken mind nagyobb tömeg vett részt.
Pontosan ezen a területen, ahol van most itten a farm, volt egy körülbelül 3 hektáros legelő, és ott történt a jelenés. Kezdtek oda zarándokolni az emberek, először kevesebben, azután mind-mind többen, 5-6 ezerre is tehető volt az zarándokoknak a száma. Azután le lett tiltva, mert úgy találták a katolikus egyház, hogy ez nem tartották megtörténtnek a dolgot, manipulálásnak vélték.
A jelenések helyén keletkezett egy kis forrás, ahol az emberek kutatástak. A kút vizének gyógyító erőt tulajdonítanak. Tóth András felesége, Ágnes is őriz emlékeket, legendákat a Mária kút csodatevő erejéről.
Az a deszka a kápolna, ami nagyon régen, nem tudok évszámot mondani, ami nagyon régen ott állt, az le lett bontva, elhozták a parokjára ide, itt disznóolat csináltak belőle, és ameddig tartott az a deszka, az leégett, nem maradt meg, és a disznója is állandóan évről évre megpusztultak benne. Na, egy másik, amit apósom mesélte, hogy személyesen tudott, ismert, mert ő akkor még fiatal volt, hogy voltak, akik itt mosták a lábukat ezzel a vízzel, meggyógyultak, felakasztották a mankókat a fára, és nagyon sok mankó itt maradt tornyán, amit itt hagytak, már nem kellett, mert meggyógyultak. Már most igaz, nem igaz, most nem tudom megmondani, ezt mesélik na az idősebbek.
Hosszú évek során jöttek látogatóba az Egyesült Államokból, elszármazottak innen, jöttek Németországból, Magyarországról, Csehszlovákiából, Szerbiából, tehát voltak hívek, akik érdeklődtek ezután.
Az egyházmegye vezetősége már 1897-ben tárgyalásra vitte az ügyet. A kislányt Battonyán a bíróság is meghallgatta, végül püspöki dekrétum született, amely a híveknek és a papoknak is tiltotta a zarándoklatok liturgia megtartását a Mária kútnál. Erre hivatkozva utasította el a temesvári római katolikus megyés püspökség az 1990-es évek elején a helyi közösség kérését, ami a Mária kútnál tartott ájtatosságok megszervezésére vonatkozott. Pedig az 1989-es rendszerváltást követően abban reménykedtek a tornyaiak, hogy végre szabadon tisztelekhetnek a szűzanya előtt a Mária jelenések helyszínén.
Azt mondták, hogy az 1897-es dekrétumnak az alapján nem tudják elfogadni, mert nincs bizonyíték rá. Annak ellenére mi csak erőltettük a dolgot, mondtuk, hogy hát mégiscsak ez egy hagyomány, itt úgy tudjuk, hogy megtörtént, le van írva, vannak régi dokumentumok is, megemlítik, nem engedélyezték. Mi annak ellenére csak kijöttünk a baloplébánossal, és akkor volt ájtatosság, sőt, még misét is tartottunk. Nagyon szép, hogy sokan voltak.
A változást a nyugdíjba vonult Rósz Márton temesvári megyés püspök helyére 2018-ban kinevezett Pál József Csaba főpásztor hozta el. Engedélyezte a tornyaiaknak ájtatosság szervezését a Mária kápolnánál.
Általában május első vasárnapján, augusztus 20-án, hogyha lehet augusztus 15-én, szeptember 8-án, akkor tényleg megtartjuk. Többek között jönnek Magyarországról is, amikor jönnek autóbusszal, viszont jönnek egyénileg, és innen tornyáról is még járnak, sajnos mind kevesebben, mert a tornyai katolikus lakosság az nagyon megfogyatkozott. 1950-valahányban római katolikusok voltunk 1400 személy. Hát most vagyunk körülbelül 160-an. Mindenképpen szeretnénk megköszönni a kegyelmes püspök úrnak, hogy engedélyezte az ájtatosságokat, mert nekünk, tornyaiaknak, meg a környékbeli falvaknak bizony nagyon sokat számított ez a jelenés.
Az, hogy az egyház több mint 100 év után engedélyezte az ájtatosságok megszervezését, és gyakorlatilag búcsújáró helynek ismerte el tornyát, a helyiek szerint bizonyíték rá. A Mária kútnak valóban csodatevő ereje van.
Ősi hitvilágunk emlékei nem csak a legendákban vagy a népmeségben maradtak fenn, hanem a népszokásokban és a helyi hagyományokban is. A sámánizmus világképe, amely szerint az ember és a szellemi világ kapcsolatban áll egymással, számos népnél ismert volt, nyomai pedig a csallóközi hagyományokban is felfedezhetők. A témáról Nagy Iván dunaszerdahelyi etnológust, múzeumigazgatót kérdezte Király Levente.
A sámánizmus egy ősi hagyomány, egy hiedelem, amely egészen a kőkorszakig vezethető vissza. Hogyan lehetne ennek a lényegét röviden összefoglalni?
Mindig léteztek olyan emberek, akik a túlvilág és a földi világ között kapcsolatokat tartottak, és aki ezt magára vallott, ezt a szerepet, azok voltak a sámánok.
Akik gyakorlatilag gyógyítottak, és mi mindent csináltak még?
Igen, mellette azáltal, hogy tartották a kapcsolatot a túlvilággal, olyan módon tették ezt meg, hogy ez alkalmas volt arra, hogy embereket gyógyítsanak. Ez a lényeg. Tehát olyan fajta állapotot idéztek elő, amikor létrejött ez a találkozás, akkor az emberek úgy érezték, hogy meggyógyulnak.
A sámánok gyakorlatilag transzba esnek egy ilyen szertartás, spirituális együttlét során egy lélekutazást hajtanak végre. Amikor visszaérkeznek, mesélnek-e, és ha igen, mit erről a szellemvilágról, erről az égi világról?
Igen, miután a transzból magukhoz térnek, akkor elmondják azt a történetet, hogy mit éltek át egy valahol, egy másik világban, ahova elkerültek, és ezek istenekkel való találkozásról, hatalmas olyan lényekkel, akik képesek voltak a világot akár elpusztítani, vagy megjavítani.
Ezek a hiedelmek hogyan formálják a közösséget?
Úgy formálják, hogy összetartják, segítenek az összetartásokban. Szabadjára engedik a ösztöneiket, táncolnak, énekelnek, és így jutnak el a transzhoz. És azzal, hogy ők táncolnak, énekelnek, ezek kommunikálnak egymással. Ez fejleszti azt, hogy esetleg létrejön valamilyen olyan közös kultúra, mozgáskultúra akár, vagy énekkultúra, vagy bármi, és ez az, ami segíti aztán végül is, hogy létrejön egy ilyen, erősödjön a közösség.
Dobokkal, csörgőkkel, sípokkal és tudatmódosító szerekkel is segítik a transzbeesést. Ez mind-mind-mind csalló közben is megtalálható volt?
Így, ahogy így elmondtad, így talán úgy tűnik, hogy nem. De mégiscsak bizonyos elemei, egyes részei, igen, előfordulnak a csalló közben, és előfordult egy olyan hagyomány, amit mi dudáshagyománynak hívunk, és a dudás hagyományon belül egyszerűen ez létezik. A duda maga is egy monoton hangszer, ugyanolyan hangszer, mint a dob, a csörgő, ez is egy monotonan szól, ez is segíti a transz állapotnak a létrejöttét.
Mi a különbség a táltos és a sámán között? Mert csalló közben táltosok voltak, igen, nem sámánok.
Igen. Hát a táltos az egy hasonló figura, mint a sámán. Tehát a sámán, ugye, hogy mondtuk, gyógyít sajátos eszközeivel, megpróbál egy közösséget kovácsolni, és valahol a csalóközi dudás is, vagy a táltos is arra törekszik, hogy megőrizze a régi történeteket, a régi meséket, megőrizze a hagyománynak egyes elemeit, és ilyen sajátos magyar formája van.
A csallóközi versekben, énekekben megjelenik ez a fajta sámánizmus?
Vannak olyan énekeink, nem sok, de vannak olyan énekeink, amiben szerepelnek ezek elemek, és kifejezetten a rejtőzés is szerepel benne, ami kifejezetten arról szól, hogy ezt az állapotot elérjék, arra ilyen szövegelemeket mondnak, úgyhogy vannak ilyen énekek, ilyen léteznek.
A A fiatalokat foglalkoztató kérdések sokszor nehezen férnek bele a hagyományos egyházi keretekbe. Kolozsváron ezért új beszélgetés sorozat indul, Szólj be a papnak címmel, ahol tabuk nélkül kerülhetnek szóba hitről, kapcsolatokról, vagy éppen mindennapi dilemmákról szóló témák. A rendezvény különlegessége, hogy nem templomi környezetben, hanem egy népszerű kultúrkocsmában várják az érdeklődőket. Dávid István egyetemi lelkipásztort Ferenc Ádám kérdezte.
Az az igény hozta ezt létre, hogy mozduljunk ki a saját ikonikus, szakrális tereink közül, és személyesen pedig az, hogy én eléggé megbízunk a fiatalok nyitottságában és érdeklődésében, hogy valami nagyon építőre számítok.
Alapvetően az is egy fontos aspektus, hogy felekezetközi beszélgetés, tehát nem csak a református fiatalokat várják, hanem mindenféle felekezeti fiatalokat, és ennek megfelelően mindenféle felekezetű lelkipásztorok is részt vesznek a beszélgetésen. Miért volt fontos ez a fajta nyitás?
Évek óta együtt dolgozunk. Valamikor együtt dolgozunk, valamikor csak összeülünk és együtt teszünk meg egy pizzát, vagy iszunk meg egy üveg bort. Mármint a Kolozsváron szolgáló történelmi felekezetek lelkészei, egyetemi lelkészei. Úgyhogy ez az együtt munkálkodás és együtt gondolkodás, ez megint nem újszerű, hanem mert érzékeljük azt, hogy átjárások vannak a különböző felekezetű közösségek között, és amúgy is jó kapcsolatot ápolunk egymásra. Szóval ez nem egy ilyen diplomáciai gesztus a felekezeti sokszínűség elismerésére, hanem egy nagyon organikus belső kapcsolódás, és szerintem semmi különöset nem fogunk itt most csinálni, mint amit amúgy is szoktunk, hogy megosztjuk egymással a gondolatainkat felekezeti hovatartozástól függetlenül. És azt gondolom, hogy ezek a kérdésekben nagyon fontos az, hogy fiatalok lássák azt, hogy mi bár lehet, hogy bizonyos kérdésekben emberileg nem értünk egyet, vagy felekezetileg másféleképpen gondolunk bizonyos kérdéseket. De hogy itt vagyunk, és hogy vívódunk azzal, hogy vajon hogyan találjuk meg azt a választ, ami még tovább gondolásra ébreszt, nem pedig lezár.
Miért fontos önnek alapvetően lelkészként ez a fajta élő beszélgetés a fiatalokkal, és tabuk nélkül ugye ez a felhívásnak is az egyik jelmondata. Ez miért fontos?
Nagyon önző érdekeim fűződnek ezekhez a beszélgetésekhez, mert fejlődök benne. Mert vannak kérdések, amiket én magamnak nem merek feltenni, és mondanám azt, hogy nagyon hálás vagyok, hogy örülök annak, amikor valaki felmeri tenni azokat a kérdéseket, amiket én nem, de ez az öröm vegyül zavarodottsággal, meg félénkséggel, meg szorongással is, hiszen ezek a kérdések, amiket magamnak nem merek feltenni, azok kényelmetlen kérdések szoktak lenni, tehát nem fogok minden körülmények között örülni a kényelmetlen kérdéseknek. De nekem nagyon fontos, én 15 éve vagyok egyetemi lelkész, és azt hiszem, hogy az életem legfontosabb fejlődési ritmusát nektek köszönhetem, vagy azoknak, akikkel együtt gondolkodom, és akik beengednek a saját vívódásaikba.
Ugye itt a nehéz kérdéseket emelte ki, mint a fejlődésnek a platforma. Melyek azok a kérdések, amikkel leginkább foglalkoztatják jelenleg a fiatalokat?
Hát az, hogy mi az Isten akarata. Hogyha egy egyházban szocializálódott fiatal alapkérdés közül válogatunk, akkor az egyik ilyen alapkérdés az, hogy honnan ismerhetem meg, hogy az az Isten, akit én tisztelek, vagy tisztelni akarok, az mit akar, és hogy ez az akarat, ez szerető akarat, vagy nem szerető, támogat, vagy nem támogat. Ez mindenképpen egy nagyon alapvető kérdés. A másik alapvető kérdés, hogy van-e értelme, vagy küldetése az életemnek, és hogy erre a kérdésre az egyház milyen választ tud adni. A harmadik az, hogy a rosszal kapcsolatban, hogyan engedi meg Isten azt, ami itt velem megtörtént, vagy hogyan egyeztethető össze az Istenről kialakított gyönyörű kép azzal a sok tévedéssel, aljassággal, hibával, amit mi az egyháziak elkövetünk. És ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ez a diszkrepancia, ez az egymásnak feszülés, ez hogy egyeztethető össze.
A következő percekben a Bánáti Múzsiára látogatunk. A házassági jubileumokat ünneplő párokért minden évben hálaadó szentmisét mutatnak be a Szűz Mária Szent Neve templomban. Az idei ünnepségen egy arany és 6 ezüst lakodalmas házaspárt köszöntöttek a közösség tagjai. Az eseményről Kónya Kovács Otília készített összeállítást.
Készülnek erre az alkalomra nem csak a jubiláló házaspárok, hanem a szervezők is. Gabona Ferenc az egyháztanács elnöke.
Minden évben meghívjuk azokat a házaspárokat, akik a Szűz Mária Szent Neve templomban esküdtek, hogy együtt a hívő közösséggel ünnepeljék meg a jubiláló éveiket. Így most ezen a vasárnapon a 25, illetve az 50 éves házassági évfordulót 6 pár jelentkezett, akik a 25 éves jubileumot ünneplik, és egy házaspár, akik az 50 éves. Mindannyiunknak példa ebbe a rohanó lobbanó és zűrös világunkban megtartani egymás iránti hűséget, egymás iránti szeretetet, ez igazi áldás Istentől, és ezt szeretnénk mások elé is példakép megmutatni, hiszen ők is ezzel a fiatalok számára egy üzenetet küldenek, hogy igenis érdemes, igenis jó, és az igazi boldogságnak a forrása az, hogy egymásnak tudják szentelni egész életüket.
Szeles Mária és János aranylakodalmasok, hogyan élték meg ezt az 50 évet?
Köszönjük, hogy megértük ezt a hosszú évet. Volt nehézség, betegség, mindenféle az életben történik. Van két családunk, egy fiunk, egy lányunk, három unokánk, egy dédunokánk, jön a következő dédunoka.
Az 50 év nem rövid idő, hálát adhatunk az Istennek, hogy együtt töltöttük el az 50 évet, szeretnénk tovább folytatni.
Ameddig lehet.
A jubiláló házaspárok között van a Kovács házaspár is, Mónika és Nándor.
Hát ez gyorsan eltelt, észre se vettük valójában. Hát volt minden, sok jó is, sok rossz is, hát minden, ami beleillik egy házasságba, de hát a lényeg a kitartás.
Két szép gyermeketek van.
Igen, Emese 25 éves, orvosi egyetemista Ákos 21 éves, anglisztikára jár Budapesten. Összességében ritka a mai napság, aki már 25 évet együtt fenntartja a házasságban, de hát lehet, hogy szerencsések lehetünk, hogy köztünk lehetünk.
Az erdei házaspár is ünnepel, Albert és Edith. Ti hogyan éltétek meg ezt a 25 évet? Milyen volt, meséljetek?
Mind az időjárás, zűrzavaros. Hon a napsütött, hon fújt a szél. Minden eső után itt a napfény, és én mondom, hogy szépen múlt az egész.
Így van, minden jó volt.
Egy gyermeketek van?
Igen, egy lányunk van, 21 éves.
Akkor ami a házasságot illeti, szeretetben?
Szeretetben. Megegyeztünk, sok megértés, ami a legfontosabb, megbeszéltünk mindent, ami a legfontosabb a házasságban, hogy legyen a megértés szeretetben.
Valaki neki hallgasson, valamikor a falak hallgatnak, valamikor a kapu, valamikor én, valamikor a feleségem, és ez így van, mindig valaki neki hallgatni kell.
Mindig közös nevezőre lehet jutni, valami módon, igaz?
Az a legfontosabb, hogy közös legyen az egész megértés, megbeszélés.
A Kocsis házaspár is ünnepel, Mónika és Rudolf. Ti hogyan éltétek meg ezt a 25 évet?
Mi minden családból, úgyhogy voltak. Nehéz pillanatok voltak, jó pillanatok is.
Kitartás a legfontosabb. Egészség.
Nem dolgozunk rajta, akkor nem tartanánk ki annyit. Muszáj mind a kettőnek.
Az együvé tartozás, ez az, ami átvészelteti az embert a különféle nehézségeken.
Muszáj beszélgetni. Ha nem beszélgetünk, akkor ott nincs jó vége.
Amikor elgondolom, hogy már 25 éve, és itt a két gyerek már nagyok, nőnek, ezt ki kell bírni, kitartást csak.
Meg nem szabad, én szerintem, hogy mindig, hogy csak a gyerek. Nem csak a gyerek, mink is fontosak vagyok, ugyanúgy, mint a gyerek. Magunk miatt is kell valamit csinálni, nem csak a gyerekek miatt, úgyhogy mindjárt egy.
És az nem is volt kérdéses, hogy eljöttök ide a templomba.
Nem.
Erre az ünnepségre, ugye?
Nem.
Fontosnak tartottam.
Én itt nyőtem fel a templomba, úgyhogy.
20 éves is volt, mikor is jöttünk. A 20 éves és 25-re is, és hogy folytassuk tovább.
Ugyancsak 25 éves házastársak, Prágaiék, Tibor és Jolánka, ti hogyan éltétek meg?
Nagyon jól. Azt kell mondanom, hogy nagyon gyorsan ideért. Szinte meglepődtünk, hogy már 25 év, de azt lehet mondani, hogy szerencsés házasságban élünk, és örülök, hogy Jolán a párom.
Az sem mellékes, hogy ti hazajöttetek erre.